Jó estét kívánok! Üdvözlöm Önöket, és üdvözlöm Mák Magdát. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Szeretném elmondani, hogy mi tegeződünk. Találkoztunk korábban, és ő kérte, hogy tegeződjünk.
Mindenkivel
tegeződsz?
Én mindenkit tegezek.
Oké. Okay. Szóval mindenkit tegez. Miért változtattál nevet? Ugye Mózer Magda az eredeti
igen,
neved.
Igen.
Hogy lettél Mák Magda?
A nevelő apám azt mondta, hogy kell neked egy színpadi név, hogy kiabálhassák az emberek a nevedet, és akkor ezt kereste, ezt a rövid és könnyen kiabálható nevet.
Uh-huh. És ő találta, vagy te találtad meg a nevet?
Ő találta. Vagyis azt hiszem, ketten együtt próbáltuk, de ebben maradtunk, hogy jó rövid.
Uh-huh. Két nevelő szülő családod is volt, és az első 9 éves korodban beiratott balettiskolába, tehát Brada Ede balettiskolájába. Miből gondolták azt, hogy te ebbe jó lennél?
Azért, mert én mindig ugrabográltam, amit ők táncnak tüntettek, és azt mondták, hogy a gyerek adottságaim jók voltak, az látszott. Ortopéd orvos volt a nevelőapám, úgyhogy minden, és én már 6 éves koromtól úsztam, eveztem, stb. Ezeket a kis sportokat csináltam, és az izomzatomat is jónak találta, úgyhogy elvitt a Brada bácsihoz. Na, ott aztán természetesen sokat gyakoroltunk, és nagyon tetszett nekem ott az a kis környezet. A Brada bácsinak a fia, aki az operának volt akkoriban még a balettmestere, és ő csinált egy számot a vizsga előadásra, egy ilyen akrobatikus számot, ahol két operai nagylány volt, meg két növendék kislány, az Ákos Edit és én. Az Ákos Edit is bekerült utólag az operába, csak egy évvel később, mint én.
És emlékszel arra, hogy mit kellett ott csinálni?
Akrobatikus tánc volt, amit akkor már tanultunk, a különböző akrobatikus hidat, meg nem tudom a neveket, mert azóta se csináltam olyasmit, úgyhogy, de nagyon csinos szám volt, és ez az iskolának volt az ajándéka, mi nekünk nem kellett érte fizetni, és a jelmezt is ők csináltatták meg.
És akkor nem gondolkodtál azon, hogy nem balettáncosnak mész inkább, hanem az akrobatikával foglalkoznál?
Nem, csak a balett érdekelt.
Uh-huh. És
de hát az akrobatikát mellesleg tanulhat az ember, és az nagyon jól jön különböző előadásokba, esetleg koreográfiákba, hogy tudják ezt használni.
Uh-huh. És a szüleid, a nevelő szüleiddel jártatok az operába, vagy tudtad, hogy néz ki egy balett előadás?
Nem emlékszem. Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy ők ilyen szempontból jöttek-e megnézni engem. A másik házaspár, akikhez később kerültem, nekik volt az operába bérletük, de hát a Wagner valamiket néztek, akkor az volt a menő.
És megszeretted Wagnert?
Én hogyne.
Igen?
Hogyne. Minden olyan zenét megtanultunk, ami akkor nem volt még divatban. Például Bartók zenére is táncoltunk az operában már, mint gyerekek, és nekünk a Bartók is nagyon közeli zene volt. Uh-huh. Pedig még nem volt akkor olyan nagyon ezekben a középosztálybeli körökben, még nem nagyon hallgattak Bartókot.
De te találkoztál is Bartók Bélával, ugye?
Hogyne, amikor a Fából faragott mikor azt tanultuk be, akkor a Bartók bejött a balettterembe, és fölült oda a zongorához, bizonyos dolgokat lejátszott, megbeszélte a balettmesterrel, aki betanította a darabot, az ő gondolatait, hogy szeretné, hogy szóljon a zenéje.
És milyen emléked van Bartókról? Milyen volt? Tehát mondjuk képeket gyönyörű láttunk volt róla, de hogy
gyönyörű volt. Olyan szép ember volt, és valami, mi gyerekek voltunk, és még nem tudtuk, hogy ki az a Bartók, de hát egy légköre volt.
Kommunikált veletek?
Nem.
Azért annyira nem.
Arra azért nem voltunk méltóak, hogy ő beszéljessen velünk, mi csak tátottuk a szánkat.
A nevelőszüleidről beszéljünk még egy kicsit. Ugye a szüleid nagyon korán meghaltak, és azért kerültél rokonokhoz, és az első nevelőapád, Benárd Ágostonról azt lehet tudni, hogy ő azon kívül, hogy ortopéd, orvos volt, amellett politikus is volt.
Olyan politikus, igen.
És hogy ő írta alá a trianoni
békeszerződést. Mert ő volt a legfiatalabb miniszter, és akkor az Aponyival ő is kiment, és neki kellett aláírni, rásózták, hogy ő írja alá azt a szégyenteljes dolgot.
És ő tudta, hogy mit ír alá? Tehát, hogy tudta, hogy mihez adja a nevét? Vagy mit?
Hát én azt hiszem, hogy tudta, de erről nem beszélt aztán.
Aha.
És azt is, hogy amikor vége volt az aláírásnak, akkor a tollat, amivel aláírta, összetörte, és lehúzta a vécén. Aztán hallottuk, hogy legalább 50-szer eladták a tollat.
Ja. Ja, igen, elárverezték ezeket a tollakat. És mesélt egyébként neked bármit erről később, erről az egész ilyen?
Nem. Ez egy szégyenteljes dolog volt. Uh-huh. Nem büszkélkedett vele, hogy neki kellett aláírni. Csak ezt elmesélte, hogy rásózták, hogy ő írja alá, mert a legfiatalabb volt. Uh-huh. A miniszterek közül.
És ő mennyi ideig volt politikus? Tehát még ezután is politikus maradt?
Azt én nem tudom, nem emlékszem erre. Őszintén szólva, képviselő volt még, aha, hogyne. És Veszprémben volt képviselő, és akkor, amikor én már akkor balettet tanultam, a Brada bácsinál, akkor még pénzért betanítottak nekem egy magyar számot, és akkor ott egy ilyen, hát nem tudom, hogy az tulajdonképpen mi volt, de egy nagy terembe, rengeteg sok ember, és mind ilyen előkelőségek ott voltak, és ott én előadtam ezt a magyar táncot. Erre emlékszem, ja igen, is még akkor osztogattak tombola jegyeket, és én nyertem is egy ferendi tálat.
Aztán. És mindehhez kb. Hány éves lehettél?
Mikor ez volt, akkor 9 éves voltam. Uh-huh. Igen, mert a Bradánál voltam még, és a következő 9-10, és utána 10-11, akkor már bekerültem az operába. Uh-huh. De addigra 11 éves lettem.
És az automatikus volt? Tehát a Brada Edétől rögtön
nem,
a kislányok mentek az operába
nem,
táncolni?
Onnan mentek sokan felvételire, de hát engem ismert a Rezső is, a Brada Rezső, meg ott volt egy orvos, az is megnézte az ember az összes gyereket, úgyhogy én már be voltam haragozva.
És miben táncoltál először az operaházban?
Mivel tánc a Ritvan Winkle, ez egy ilyen majdnem operett-szerű opera volt, és valami kicsmanók voltunk, borzalmas posztó ruhában, ami meleg volt, a fejünkön volt egy olyan manó sisak, és a fenekünkön lógott egy ilyen hátsó Nem tudom, hogy annak miért kellett ott lenni, de az a nagyon-nagyon kellemetlen volt azzal táncolni.
És mikor te elkezdtél tanítani, akkor tudtad azokat hasznosítani, amit Brada Edétől tanultál?
Arra volt építve, hát ugyanazt csináltam a balettórán, amit a Bradánál tanultam. Mm. Igen.
Értem. Tehát akkor ez tulajdonképpen 9 éves korodban ez eldőlt, hogy te biztosan balerina leszel, se orvos nem akartál lenni.
Igen, mert már bent voltam az operába, és igen, és jól indultam. Uh-huh. Mindenütt úgy előtérbe kerültem. Például a második szerepem az a Szent Fáklyában volt, ahol ilyen kis sárga ruhában, meg sárga parókában voltunk, és meghalt az egyik kis kolléganőm a fehérvérűségbe, Rétai Irénke, és ő volt a színpadi jobb oldalon az első, aki belépett a színpadra, és annak a helyére beállítottak engem, és nem raktak hátra, hanem ott maradt, azt a helyet kaptam meg, amire nagyon büszke voltam, hogy elsőnek lépek be.
Uh-huh. És sose rontottad el?
Nem. Nem csak mindent rontottam el, amit táncolni kellett.
De emlékszel, hogy mi volt olyan?
Arra nem emlékszem.
Nagyon Isten, helyes. Én is elfelejteném.
Isten, ő is, hogy emlékeznek ilyesmire.
Értem. Mi lehetett annak az oka, hogy nem a nagyszóló szerepeket osztották le később?
Nem volt olyan erős a technikám. Uh-huh. Nem volt olyan erős, mert kezdettől kezdve nem szép ilyet mondani, de nem én voltam a kedvence a balettmesternek, aki az órákat tartotta, mert volt egy, a Csinádi Dóra volt a nagy kedvenc, és én egy kicsit veszélyeztettem volna a Csinádi pályafutását, úgy gondolom, utólag, mert akkor én azt nem vettem észre, csak technikailag bizonyos dolgokban nem volt meg az a virtuozitás az én táncomban, ami szintén szükséges, nem csak lírai táncos nők vannak. Na most azért a szerepek olyanok, hogy egy-egy nagy szerep, ott komoly bravúrokat produkálnak a szólisták. De én nem értem el azt a fokozatot, viszont a kis szerepekben azokat nagyon jól csináltam meg, mert a lelkét is hoztam a szerepnek mindig, és tudom, hogy emlékeztek rám, amit én eltáncoltam kis szerepet. Emberek és akkor is mindjárt, szóval a darab lényegét tudtam hozni, annak a kis szerepnek a lényegét.
Uh-huh. És akkor boldog voltál ezekkel a szerepekkel?
Mindig boldog voltam a színpadon. A színpadon az ember, de még a baletteremben is boldog voltam. A legnehezebb időben, amikor szóval csurgott rólunk a víz. Elkezdődött a gyakorlat, és 5 perc múlva csurgott rólunk a víz. És amikor nem csurgott rólam 5 perc múlva, akkor azt mondtam, mi a csuda van? Hát nem jól dolgozom. És akkor rákapcsoltam.
És nem lett volna olyan tanár, aki segít neked a technikádat hát tökéletesíteni?
Hát lehet, hogy lett volna, de hát én nekem nem jutott.
Aha. Tehát az volt, akihez beosztottak, az és más volt, meg...
Akit én kaptam, az volt.
Nádasi Ferenc, ugye?
Igen, hát aztán én tulajdonképpen, amikor az oroszok jöttek, akkor...
Mármint az orosz balettosok jöttek.
Az orosz balettmesterek. Igen. Az orosz balettmesterek jöttek, nekünk betanítani, és azoktól hihetetlenül sokat tanultam, mert azok nagyon tudták, amit kell, és sok mindent nem kaptunk az oroszoktól jót, de én a magam részéről csak köszönettel tartozom, mert az én pályámon rengeteget kaptunk, mert hiszen a világ legjobb balett együttesei voltak, és a legjobb balett volt Oroszországban. És manapság azért fejlődnek az összes együttesek, mert az oroszok eladják a tudásukat, és oda kimennek a balettmesterek balettet tanítani. És van fejlődés az egész világon.
És mit tudtak jobban, mint az itthoni tanárok?
Táncolni. Azt a technikát, azt a fölépítést, ami az első pozíciótól kezdve annak a kisgyereknek meg kell tanulnia, úgy állni a lábán, ahogy az balettül van. Nem könnyű, mert ez az első pozíció így ki van nyitva, de, és az összes többi, az egész ezen épül föl. Ez egy tudomány, úgyhogy nagyon jól kell megtanítani az izomzatot, hogy mit kell ahhoz használni, hogy így kifordítva ereje legyen az embernek, és ugorni tudjon. Mert ugye sokkal könnyebb párhuzamos lábbal ugrani, mint ilyen helyzetben, és a balett az pedig a könnyed ugrásoknak a gyönyörűségét hozza, amit ki kell dolgozni. Meg kell tanulni, és jól, mert ha rosszul csinálják, akkor hibák történnek, akkor félre megy a dolog, és a sorozatos sérülések jönnek. Hogyha egy helyen sorozatos sérülések vannak, a balett oktatás meg a próbák folyamán, ott nem jó a munka, ott nem jó a képzés, abból adódnak a sérülések.
És nádasiék mit szóltak az orosz mesterekhez? Nem voltak féltékenyek?
Dehogy nem. Hát először is ugye följöttek melléjük mások, tartottak egy kurzust, hogy ki akar jelentkezni pedagógusnak, hogy arra kiképezzék őket. És ott kiválogatták az embereket arra, hogy ki legyen az induló balettintézetben, mert kiharcolták azok az első balettmesterek, a Vajnonnen és az Armashevskaja, a felesége, kiharcolták, hogy a minisztérium elindítsa azt az állami balettintézetet. És akkor ott például azt is mondták, hogy nekem ott kell lenni, pedagógusnak.
És ők honnan tudták, hogy te alkalmas vagy erre?
Hát ott a prób, azokon a kurzuson, amit tanítottak.
Uh-huh. És ugye 25 évesen kezdtél el tanítani, igen. Nem sokkal voltál idősebb, mint a növendékeid.
Na, hát azért idősebb voltam. Hát hogy ne, 25 évesen, hát a növendékek kezdtek 10 éves korban.
Uh-huh. De a végzősök?
Hogy?
A végzősök?
A végzősök voltak 17-18 évesek, aha. Igen.
És akkor, mikor elkezdtél tanítani, akkor rögtön át akartad a munkádat arra irányítani, vagy szerettél volna még táncolni?
Hát táncoltam. eszembe se jutott abba hagyni. Igen. Táncoltam és tanítottam. Reggel 8-kor álltam a balettintézeti teremben, ahol a növendékek ott álltak a Rudnál, és 10 órakor én álltam a Rudnál az operába.
És ezt meddig lehetett ezt a kettőt együtt csinálni?
Semmi nem volt nehéz, semmi.
Tényleg?
Ha az ember éli ezt az életet, akkor semmi nem nehéz. És nagyon nehéz pálya, és gyönyörű.
Mi a nehézsége?
A nehézsége? Uh-huh. Hát a csinálni.
Na jó, de hát minden pálya nehéz, tehát mindegyiket nehéz csinálni.
Ez nagyon nehéz, ez a kiképzés. Amit mondtam, hogy 5 perc múlva csurgott a víz, és egész órán végig csurgott rólunk a víz. Ez ilyen fajta, hogy a sportolóknak az ideje, az mit tudom én, hány évig tudnak sportolni, de egy balettáncos azért táncol 45, én 50 éves koromig táncoltam. Manapság már az operából kiszórják az embereket 40 éves korba. Mostanában ilyen szomorú híreket hallok, hogy át kell tanulniuk, úgy, mint külföldön is úgy van, hogy időben el kell kezdeniük valami más foglalkozást megtanulni. Mert nem mindenkiből lehet balettmester, ugye, mert az az útja lenne a dolognak, hogy a kiöregedett táncosok, ezt idéjelben mondom, a kiörögöttet, mert hát azért, mert a pálya ilyen, és amellett van még valami tendencia is, hogy mindig fiatalokat akarnak, hogy szépek legyenek, meg, de hát a színpadon nem látszik, hogyha valaki jól karban tartja magát. Nem látszik az, hogy 40 éves.
De nyilván 40 éves korában az ember már nem olyan, nem
de
tudja azokat, mint 20
nem,
éves.
Kérem tudja? Szépen, jött egy fiatal balettmester, én a harangozó érában voltam táncosnő. Harangozó Gyula volt az összes balettnek a koreográfusa. És akkor egyszer csak előkerült a Seregi László, kisebb táncokat koreografált, és valahogy, ezt nem tudom, hogy gondolta ő azt, hogy engem is elkezdett foglalkoztatni a koreográfiáiba, és csinált rám koreográfiát. Hát például a Spartacus, ami a nagy átütő erejű sikere volt, és attól lett igazán koreográfus, abba nekem adott egy szólószerepet, első szereposztásba 43 évesen. Hát az manapság elképzelhetetlen ez, hogy na és akkor egy olyan szerep volt, ami egy táncos nő, a két vérre menő halálig kellett csinálni a bajvívóknak, ami egy ilyen arénában történt, és két bajvívás között én voltam a műsor. És az egy olyan szerep volt, hogy én mezítláb, és meglehetősen melltartó bikini szerepben voltam a színpadon, 43 évesen. Hát ez azért, és engem választott ki első szereposztásnak a Seregi, és egy gyönyörű szép kolléganőm, aki fiatal volt, az volt a második szereposztás. pedig ilyet nem szoktak csinálni, úgy értem, hogy egy koreográfus emberre dolgozik. Ő neki úgy válogatja ki a szereplőit, hogy ez megfeleljen a darab jellegének, és el tudja azt mondani, amit ő akar. És ez nekem nagyon jó esett. Nem is vettem akkor észre, hogy miről van szó, csak mindig utólag gondolja az ember, hogy hát hogy a Seregi engem ott kiválasztott, és adott nekem első szereposztásba egy ilyen szerepet, ami kis szerep volt. De mondhatom, hogy sokan emlékeznek arra, hogy én azt hogyan táncoltam.
És később is koreografált rád Seregi László?
Aztán volt még a Aranykakasba betett egy a hindu dalra egy számot, abban pedig hárman voltunk, a sívák, akik legyőztünk egy ilyen fiatal indiai fiút, és megöltük a végén.
Azt olvastam, hogy legalább 300-szor játszottál a Diótörőben, és 400-szor a Hattyúk tavában. Egyszer sem mentél be úgy az előadásra, hogy úristen, most már jöjjön valami más, mert megőrülök, ha még egyszer el
kell tárni. Erre nem emlékszem, előfordulhatott meg. Ez olyan sok volt ez a sok előadás, hogy én nem merem azt mondani, hogy én lobogva mentem be minden előadásra, mert az embernek van fáradtabb, rossz periódusban van, szóval előfordulhatott, hogy nem mentem be szívesen, de amikor színpadon voltam, akkor már nem volt semmi ellenvetésem az ellen. És akkor már minden esetre, ha nem is volt annyira jó kedvem, de hoztam a szerepet. Uh-huh. Nagyon érdekes az az élet, amit az ember ezen a pályán csinál, mert annyira egyé válik azzal, hogy színpad, meg fegyelem, meg jó ott a színpadon lenni. Ott azért mindig boldog az ember. Nem nagyon emlékszem. Ha nem voltak, előfordult, hogy nem annyira szerettük azt a táncot, amit táncoltunk, de akkor is, amire a színpadra került az ember, azért az jó volt, hogy ott táncol.
És minek kellett ahhoz történnie, hogy úgy dönts, hogy abba hagyod a táncot?
Gondolkozom ezen a kérdésen, hogy nem én hagytam abba, küldtek engem.
Tehát te még szerettél volna maradni?
Azt nem mondhatom, mert ezen nem volt mit gondolkodni. Nyugdíjba küldték az embert, akkor ment a nyugdíjba. Mm. Hát akkor már 50 éves voltam, úgyhogy nem kellett volna szomorkodnom amiatt, hogy nem táncolok, de tanítani tanítottam. Azt lehetett 65 éves koromig, vagyis az úgy alakult, hogy kimentem Hollandiába, igen, 55 éves korban kimentem Hollandiába tanítani, mikor már nyugdíjba mentem az operából, és akkor 10 évig tudtam ott tanítani még, mert ott 65 éves korban kellett nyugdíjba menni. Az csak valami különleges professzoroknak adatott meg, hogy továbbra is tudjanak még dolgozni. Nem a balettre értem ezt, hanem a tudományban meg. Mert a Hollandiában egy olyan helyen tanítottam, ami konzervatórium volt, zeneművészeti főiskola, és annak volt egy balett részlege, ahol szintén táncosokat képeztünk ki, diplomás táncosokat. Úgyhogy volt olyan növendék, aki az amszterdami balettbe került be tőlünk.
És miért mentél el Hollandiába? Tehát miért nem volt jó az itteni balettintézet?
Ja igen, az úgy volt, hogy egyszer csak fölálltam az asztaltól a balettintézetbe. Éreztem azt, hogy nekem innen el kell menekülni, mert tönkre akartak tenni.
De miért? Miért és ki?
Sokan benne voltak, és megindult egy ilyen üldözés. Akkori igazgatót fölpiszkálták, hogy váltson engem.
De miért?
Attól félek, hogy azért, hogy ne lehessen észrevenni, ha dolgozom, hogy jó vagyok. Veszélyeztettem a pozíciókat. Nagyon furcsa ezt kimondani, de nekem olyan egyenes volt az utam, és annyira kiválasztottak mindig mindenütt. Például, ha jöttek az orosz balettmesterek, azok mindig megtalálták azt a lehetőséget, hogy ott is kapjak szerepeket, amit el tudok táncolni technikailag. Az a helyzet, mondok én erre valamit. Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Én mindig választott voltam. Mindenhol.
És ezt nem bírták bizonyos tanárok a balettintézetben?
Nem a tanárok, a vezetőség. Azok látták azt, hogy kívül akarnak továbbiakat kinevelni.
Uh-huh. És meglepődtek, mikor fölálltál és eljöttél?
Azon egy kicsit meglepődtek, igen. Uh-huh. Mert akkor már folyt az a munka, hogy engem a piszkálódásokkal és mindennel együtt, a kifogásokkal tönkre tegyenek, és azt már nem hagytam, mert az én tudásomat meg kellett nekem őrizni.
És miért pont Hollandiába mentél?
Mert az volt a lehetőség.
Aha, értem. De azért, ez 1980 volt, azért akkor még nem volt olyan nagyon könnyű, nem, elmenni külföldre dolgozni?
Igen, de nekem rengeteg lehetőségem lett volna. Németországi ajánlatokat is kaptam, és egy ideig azokat is mindig megakadályozták. Ilyen otrombaságokat, hogy ösztöndíj tanácshoz kellett menni. Hát mit keresek én 55 éves koromban az ösztöndíj tanácsnál? Hogy jön az csizma az asztalra? Hát én egy befejezett pályával voltam. Hát hogy nekem a minisztériumban az ösztöndíj tanács javaslatára van szükség? Hát csak ez maradt meg a fejemben, mint hülyeség, de minden áron megakadályozták egy darabig azt, hogy eljöttem 70-ben a balettintézetből, és 80-ig egy csomó lehetőségem volt, és nem kaptam hozzá lehetőséget, nem volt útlevél, nem volt ajánlás a minisztériumból. Amíg aztán, igen, 80-ban sikerült, egyrészt írtam az akkori kultuszminiszternek egy levelet, hogy itt lenne lehetőségem, hogy külföldön tanítsak, és még eddig nem sikerült. A másik, hogy a Dózsa Imre, aki a Balettintézet igazgatója volt akkor, legalábbis azt hiszem, erre nem emlékszem biztosan, de az minden esetre, hogy ő segítette azt, hogy én menjek ki. Uh-huh. És akkor ez a holland dolog volt, és akkor Tilburgba, egy holland kicsvárosba, ott ebbe a konzervatóriumba, profitáncosokat képeztünk ki. Szóval jó, az egy jó, ilyen szempontból jó hely volt, mert például hívtak engem Essenbe is, mármint hogy egyik magyar Valerina, Iregi Ilona ott dolgozott, volt balettmester, és meghalt a Bartos Irén, aki szintén tanított ott. És azt mondták, hogy itt lenne egy lehetőség, hogy átgyere Tilburgból, és akkor én mondtam azt, hogy én nekem itt nagyon jó, ez jobb iskola, ahol én vagyok, mint megnéztem azt az Essen iskolát, és jobbnak találtam a mi iskolánkat. Úgyhogy ott jobb munkát tudtam végezni.
Menjünk egy kicsit vissza az időben. A II. Világháború előtt ti az Andrássy úton laktatok a férjeddel.
Igen.
És azt olvastam, hogy az ostrom idején 6 hétig az Operaház pincéjében éltetek.
Igen.
Arról milyen emlékeid vannak, vagy megmaradt abból valami?
Az nagyon érdekes volt. Karácsony este még otthon voltunk, és nálunk laktak a Szőke Tiborék is, mert ők a belvárosban laktak, és volt hely a lakásban, és onnan már nagyon nehezen tudtak közlekedni, hogy bejussanak a munkára az Operaházba, és akkor ott laktak nálunk, mert mi ott laktunk szembe az Operával. Na, akkor karácsony este volt mindenféle bombázások, meg nagy csimbum volt, szóval az ember azt mondta, hogy jobb lesz valami pincébe menni, de miután tudtuk azt, hogy az Opera pincéjében már vannak, és az lényegesen jobb körülmények voltak ott, és meg voltak szervezve, mindenféle ügyek meg voltak, kapuőrség volt megszervezve, közös főzés meg volt szervezve, szóval ott a pincében is megindult a színházi élet, hogy a szervezést megindították, és úgy, hogy akkor másnap az Szőkéjék is, meg mi is leköltöztünk. Akkor még nem vittük le a mamát, az ott lakott a házba, egy másik lakásba a nővérével. És egy pár nap múlva meghalt a nővére, akkor eltemették a Andrássy út 27-nek a pincéjébe, a mi pincénkben, ami volt, földes pince volt. És a mamát átvittük mi, úgyhogy ő is ott volt velünk, az Ivánnak, a férjemnek a mama, édesanyja. Na, és ott viszont én nem vettem részt abba a közös, nem kerültem be valahogyan a közös főzésbe, ott is azért megvoltak, hogy kik voltak a szervezésben voltak, és benne lehettek ebbe, hogy közös főzés legyen. Na, én akkor a Sparheltnál főztem, és az egy olyan nagyon jó kis Sparhelt volt, de hát tudjuk, hogy az milyen egy farhat, két luk van rajta, és aztán azon kívül, ami a szélén van, az ott nem fül meg semmi. Úgyhogy ott kellett az embernek várni, amíg én kerülök rá a megfelelő lukra, és akkor onnan el nem mozdultam, mert a két lépést elmentem, akkor már félre lökték a fazekamat. Na, azon kívül nagyon jó közösség volt ott, voltak magasrangú szólóénekesek, azon kívül mi balettesek voltunk, meg például a Kodály Zoltán is ott volt a feleségével, Emma nénivel, de ők nagyon elszigetelten voltak. Az egyik ilyen külön szobába, a műszakiaknak az öltözőik ott voltak lent a pincébe, és azokban a pince helyiségekben lehetett olyan elkülönített helyeket, és a Kodályék azok ott voltak. És mellette lévő szobában pedig voltak például az Erdélyi Hajnal, és ott volt, ő írt is erről egy könyvet, és nagyon tehetségesen sikerült neki ezt, nagyon komoly sikere volt a könyvnek, jó kritikákat kapott, és a listának az egyik jó helyén írásoknak, a könyv megjelenéseknek egyik jó helyére volt ő oda helyezve, és tényleg komoly sikere volt, és ennek nagyon örültem, mert sokat beszélgettem vele, még mi alatt írta a könyvet, és sok mindenről közösen állapítottuk meg dolgokat, hogy volt, mint volt, mert ő végig egy kislánynak, egy 9 éves kislánynak a szemléletével írta meg azt a könyvet.
És hogy lehetett oda beköltözni a pincébe? Egyszer csak bekopogtattatok, hogy itt vagyunk, és jönnénk?
Nem, mert a portán volt ügyelet, és akkor mentünk, hogy mi is szeretnénk jönni, van-e még hely. Igen, menjetek, keressetek helyet, és majd akkor majd megmondjuk, hogy az rendben van-e.
És mit lehetett vinni magatokkal?
Hát amit tudtunk, valami ágyneműt, meg hát főző dolgokat, meg egy-egy tányért, hogy legyen min enni. Szóval az ember 5 perc alatt összerámolt mindent, és ment. Ez olyan volt, hogy menni kell. Ez olyan volt, és hogy nekünk ilyen lehetőségünk volt. Hát az Ivánnak az édesanyja, meg a nővére, azok ott maradtak a 27 pincébe, és csak miután meghalt ott a Kati néni, azután vittük át a mamát oda mellénk, ott szorítottunk neki helyet. A folyosókon, pincében vannak ilyen folyosók, és ott a folyosókon lehurcoltunk mindenféle kanapékat a páholyokból, meg üléseket, és akkor azokon aludtunk.
És hol lehetett mondjuk fürdeni, vagy volt olyan hely?
Hát az volt a szerencse, hogy volt víz, és az ember nem kimondottan fürdeni, hát az
mondjuk, hogy tisztálkodni, igen.
A fürdeni, de volt víz mosakodásra, és följártunk a nézőtéri vécékbe, ahol folyt a víz. És akkor ott az ember magának meg tudott mosakodni. Csodálatos dolog volt, csodálatos. Ilyen lehetőség sehol nem volt, kérem szépen, amilyen nekünk az Operaház pincéjében volt. Nagyon, és nagyon meg volt szervezve a védelem. Én például az első emeletre ment, mikor már bejöttek az oroszok, és azért voltak ilyen veszélyek, hogy elvitték Várisnyákat, úgyhogy minden esetre, hát tőlünk nem vittek el ugyan senkit, mert valahogy ilyen szempontból szerencsénk volt, de minden esetre, fürellefele, én nekem megvolt a helyem, nagy, óriási szekrények voltak, amikbe ezek a nagy elszámolási könyvek voltak. Ott a igazgatói iroda mellett volt egy ilyen kis helyiség, ahol voltak ezek a szekrények. De a szekrény olyan volt, hogy én föl tudtam mászni, kinyitottam az ajtót, a szekrény ajtót, és a polcokon fölmásztam, oda föl, és oda fölvittünk egy paplant, és akkor egész hátra mentem, mert azok ilyen szélesek voltak azok a túlzás. Ennyi. És azok, mert ilyen nagy, tényleg a könyvek ekkorák voltak, ezek az elszámolási könyvek, és akkor fölmentem a polcokon, föllépdeltem, és hátra mentem, és ott betakaróztam ezzel a paplannal. És amíg az Iván nem jött, értem, hogy lejöhetek, addig én onnan nem mozdultam.
És kellett mondjuk a nyilas vezetőknek, vagy később az oroszoknak bármit ott produkálni? Tehát kellett előadást csinálni, vagy?
Hogyne. Ne, a nyilasoknak nem csináltunk előadást, de a németeknek csináltunk, német tiszteknek. Az is meg volt szervezve, operaénekesek voltak, előadták már természetesen olyan műsorból, Wagnerből, meg stb. A németeknek, és mi meg eltáncoltuk a Vörösbort, mondjuk. A harangozónak egy ilyen száma volt az, ahol 8 fiú és 8 lány, meg egy szólópár, mert ha nincs szólópár, akkor is jó, akkor is a Vörösbor elmegy. Vörösbort ittam az este, mondja, ez a zene volt, és ez a Keszkenőnek az egyik harmadik felvonásban lévő száma volt, és mindig összeállítottak, ott voltak ugye Szőke Tiborék, más korrepetitorok is voltak, akik zongoráztak, és akkor elő tudták adni egy ilyen esti műsort, és nagyon sokszor nagyon jól jártak, akik elmentek, mondjuk nem csak nálunk csináltunk ilyen előadást, hanem meghívták a társaságot a szállásukra, ezek a tisztek, és akkor ott nagy trakták voltak akkor, és akkor telerakták az asztalon, asztal mellett olyan táskákat vittek, és akkor csak söpörték be a dolgot a táskába, és akkor hozták ezeket a finomabb dolgokat, amiket, mert hát mi csak babot tudtunk enni, meg lencsét.
No. És ez védettséget jelentett nektek, hogy ti a tiszteknek előadást tartotok?
Hát nem különösebb védettséget, de rendesen viselkedtek. Szóval ott nem volt, hogy is mondjam, olyan magatartás, művészeknek lettek kezelve a vendégek. Én nem voltam soha ezeket, egyszer se, de ezek ilyen kisebb, 4-5 ember volt, akit elvittek.
És a zsidó művészekkel mi történt? Ők is ott voltak a pincében veletek?
Nem tudom, hogy voltak-e zsidók. Erre senki nem... Akkor már kidobálták az operából a zsidó művészeket, úgyhogy nem igen kerültek a pincébe se, mert 39 után jöttek a különböző zsidó törvények, és akkor volt olyan, hogy a balett együttesből is elküldtek embereket. Úgyhogy nem voltak az operában már akkor zsidók a művészek között, szóval, és egyáltalán, szóval ez tilos volt. Hát nem. Olyanok voltak a törvények, hogy a zsidókat mindenhonnan elüldözték, és senki nem volt mellettük, szóval én ma se tudom, hogy lehetett egy néppel ezt csinálni, hogy viszonyultunk mi ehhez az egész dologhoz, hogy senki nem szólt egy szót se. Hogy ma is szégyellem ezt, de nem tudom, hogy érték ezt el. Tényleg olyan dolog, ahogy még ezen nem gondolkoztam, de hihetetlen, hogy ezt meg lehetett csinálni. Azt a borzalmat, ahogy úgy eltűntek a zsidók.
És te ezt hogy élted meg akkor?
Nem szóltam egy szót se. Mint ahogy senki se szólt egy szót se. Nem tudom, hogy lehetett ezt csinálni, de borzalom, ha visszagondolok rá. Egyszerűen eltűntek. Nem tudom, hogy milyen mentalitás volt, hogy olyan megfélemlítés volt. Egész biztos, hogy nagyon komoly megfélemlítés volt.
És a barátaid között, vagy a család barátai között nem voltak?
Hát zsidó? Voltak olyanok, akik nem mentek, se üldözésben nem mentek, se gettóban nem mentek, hanem valahogy sikerült nekik úgy evickélni, és akkor nálunk is aludtak 2-3 éjszakát. Aztán mentek tovább. Ezt tudom, egy bizonyos emberre emlékszem. Meg a családomban is volt valaki, akinek zsidó felesége volt, és az is azt hiszem aludt nálunk egy vagy két éjszakát. De ezek mindig vándoroltak, hogy ne lehessen, nem lehetett, mert ugye mindenütt voltak ilyen rettenetes házmesternők, akik jelentettek, meg akiktől félni kellett. Úgyhogy ezeket a dolgokat tudom, hogy addig, amíg nem mentünk a pincébe, addig volt ilyen. De aztán már nem, többet nem jelentkeztek, úgyhogy tovább mentek ezek. Igen.
És bocsánat.
Igen. Tessék.
Hogy a háború után hogy indult újra az élet az operaházban?
Nagyon lelkesen, és valami olyan életszerű volt az egész, hogy mennyire mindenki akart. Csináltuk. Az operában úgy kezdődött, hogy az operának voltak belővései, és akkor ott kezdtünk a takarítással. Vittük azokat a talicskákat, és raktuk be az a kiesett téglákat, és akkor hordtuk. És mindenki csinálta. Nem volt olyan, aki azt mondta volna, hogy ja, én nekem fáj a hátam. Nem fáj senkinek a háta. Hordtuk a téglát, és söpörtünk, és boldogok voltunk, mikor egy helyiség ki volt takarítva. Ott az egy nagyon szép időszak volt. Azzal együtt, hogy a nyakunkon voltak az oroszok, mert akkor még csak a nyakunkon voltak, még nem volt balett, és nem volt nagyszerű orosz művészet, hanem akkor csak a katonák voltak, akikről az ember a frászt kapta, és lehetőleg elkerülte, hogy ne legyen semmiféle találkozásuk, és ment, elkezdődött az élet. Igen. Valami olyan az egész országban, valami olyan erővel és hozzáállással, de mindenki. Szóval ott nem volt különbség, hogy bárki valamilyen más magatartást produkált volna, mert annyira együtt voltunk. Akkor nagyon, az tulajdonképpen egy nagyon jó érzés volt.
És könnyű volt újra összekovácsolni a balett együttest? Tehát, hogy megvoltak
az
a táncosok?
Az mindjárt elkezdődött, amint volt baletterem, akkor már mindjárt indult a gyakorlat. Uh-huh. Arra nem emlékszem pontosan, hogy mikor volt az... Ja, várjunk csak. Volt előadásunk, az biztos, hogy március 15-én volt egy fél bánkbán. Egy első felvonás, azt hiszem.
De miért csak fél?
Hát mert
annyira futotta?
Többre nem futotta. Igen. Igen. És már februárban is volt egy előadás, ahol különböző nemzeti színház, meg más színházakból is, meg mi is mentünk, valamivel ilyen esztrád műsort félét csináltunk a Magyar Színházba, hogy van az a Veselényi utcáról, azon a kis téren van az a színház.
Hevesi Sándor tér, Hevesi, ami most Pesti Magyar Színház.
Igen, igen. Na, ott voltam, mert az épp volt a színház, nem kellett olyan sokat rajta kitakarítani, mert a Nemzeti Színházban is komoly károk voltak, meg az operában is, úgyhogy eltartott, de az operában már március 15-én már ment egy bánkbán.
Uh-huh. Azt olvastam, hogy a háború után a többek között a Ganzmávag táncegyütteséből is töltötték fel a balettkart.
Hogyne.
Ami egészen megdöbbentő számomra, hogy a Ganzmávagnak, ami nem kimondottan egy művészeti intézmény.
Hogy a Ganzmávagban a Suba Gyula, egy balettáncos, az ott tartott balettórákat. Voltak jelentkezők, és tartott balettórákat. Na és amikor jöttek az oroszok és kezdtek betanítani nálunk, hát a diótörővel kezdték, és akkor keveselték az embereket, és akkor jöttek felvételizni a Subának a növendékei, és voltak közöttük alkalmas emberek, és azokat fölvettük az operába.
Tehát lakatosok táncoltak, Lakatos például a Ganzmávaktól táncolta.
Igen, de hát ezek fiatalok voltak, aha, Lakatos tanulók voltak.
Tanulok.
Csak meg, mit tudom én, milyen gép dolgot tanultak, amit csak ezt az egy dolgot tanult. Egyik ilyet tanult, a másik olyat. Szóval ezek a ezek a tanulók, azok különböző helyeken nem egyszerre tudtak csinálni egy nagy gépet, hanem csak csavarokat, meg különböző szóval. És ezek a fiatal fiúk, ezek ilyen 20 év körüliek voltak akkor, ezek jöttek, és azt hiszem 5-en vagy 6-an jöttek.
És a balettáncosok, tehát az operaház művészei nem lázadoztak, hogy hát éveket tanultak, hogy balettművészek legyenek, ők megjönnek a gazmávakból egy tanfolyam után?
Nem. Aki jó volt, azokkal mindjárt olyanokat választottak ki, akiket be lehetett tenni, és tudtak táncolni. Uh-huh. Igen. Hát olyan feladatokat kaptak, amit meg tudtak csinálni. És hát ezek varázsoltak, ezek az orosz mesterek. A mai napig is az a helyzet, hogy egy jó balettmester kezébe mindenkiből lehet táncos csinálni. Most csak az a kérdés, hogy mennyire alkalmas az izomzata. De hát ilyenek voltak ott a mávakban, hogy az én férjem például, ő sem mávakból jött, ő boxolt.
A harmadik hát, férjed azért, nem a, akiről, igen. Akivel az opera pincéjében voltak, igen. Hanem a harmadik férjed. Igen. Molnár Ferenc,
háromszor, ugye? Háromszor mentem férjhez, mindig 7 évig együtt éltem valakivel, akkor valami nem tetszett, és én mindig tovább léptem.
Mert az utolsó férjed, de sokszor 7 évig
az
éltetek
együtt. Az már 44 évig igen. Tartott, és szegénykém aztán meghalt különböző rákokba, úgyhogy már 15 éve egyedül vagyok, ami nem olyan könnyű azért, de csinálom. És a lányom is meghalt agytumorba. Az meg kint élt Németországba, és van két unokám, a lányom pedig más. Most már 10 éve halt meg. Borzasztó ezek a dolgok. Ezeket mind végig kell csinálni az embernek, de most ott tartok, hogy van 5 dédunokám. Csak nincsenek itt, hanem Németországban élnek, ami bizonyos fokig azt mondom, hogy hát jó helyen vannak tulajdonképpen.
Azt olvastam, hogy a lányod is járt a balettintézetbe, de te tanácsoltad el.
Igen. Azért.
Hálás lehetett akkor a lányod.
Azért, mert ő tanult zenét is, meg hát nem voltak olyan nagyon jók az adottságai, és főleg a lénye nem volt színpadra való. Nem az az egyéniség volt, akit oda lehetett volna képzelni. Túl szerény volt, meg nem volt ő rossz balettnövendék, de jobbnak gondoltam, hogyha ő a zenei pályán marad, és az be is vált neki.
Uh-huh. És könnyen vissza tudtál menni egyébként az operába, mikor ő már, nem tudom, mondjuk bölcsödébe vagy óvodába kezdett el járni?
Kérem szépen, én a szülés után vékonyabb voltam. A szülés előtti súlyom az 53 kiló volt. És amikor fölálltam a mérlegbe a szülés után, igaz, hogy arra akartam dőlni folyton, de hát aztán kapaszkodtam, mert húzott az a nem létező hasam, de akkor 51 kiló voltam. 2 kilóval kevesebb voltam, mint a szülés előtti súlyom. Én nem tudom, hogy ez hogy történhetett, de ez mert mindig azt hallom, hogy a szülésnél jól meghíznak az asszonyok. Hát én bizony nem híztam meg, mert kevesebb voltam, és a gyerek nagy volt, mert 3 kiló 70 volt, és gyönyörű volt.
És azt hallottam, hogy a lányod tejtestvére Nádasdi Ádám volt.
Na, hát az csak annyi volt, hogy a Nádasdi minden nap jött, és 2 deci tejet vitt el, anya tejet tőlem. Uh-huh. Igen. Így lett tejtestvér az Ádám. De én sose láttam, a gyerekkorában nem láttam az Ádámot. És hát most olvasom a könyveit, és szokott nekem dedikálni könyveket.
Tehát akkor tudja, hogy segítettél a felnövésében.
Igen, igen, ezt elpletykálták neki, hogy én hozzájárultam az ő egészségéhez és fejlődéséhez. Igen. Igen, milyen érdekes, hogy mennyi minden történt az emberrel. Még ez is, hogy a Nádasdi Ádám, igen. Igen, hogy a Nádasdi Ádám vitte, a papa vitte neki a anyatejet. Körülbelül 3 hónapig. Igen. Nekik szükségük volt rá, és én nekem meg bőven volt, úgyhogy azt lefejtem, és akkor vitte.
És hiányzik a színház? Vagy mennyi ideig hiányzott, mikor abba hagytad a táncot?
Nem hiányzott, mert én tanítottam akkor. És én nem mondhatom azt, hogy arra emlékszem, hogy a színház hiányzik. Hát különben is, hát itt volt szembe vele. Nem, akkor már nem laktam itt. Igen. Mert akkor már Nagykörúton laktam. De mindig jöhettem az operába, mindig néztem előadásokat, mert hát a tanítás az tovább ment. Nem éreztem én, nem emlékszem arra, hogy nekem lett volna azzal problémám.
És sose álmodtad, hogy táncolsz? Már azután, hogy abba hagytad?
Mindig álmodom, hogy nem is annyira, hogy táncolok, hanem nem találom a ruhámat, és én nem, hol van a festékem, és hol a szempillám. Szóval ilyen dolgokat szoktam álmodni, hogy az öltözőbe, meg mindenféle hülye helyekre kell besuttani, betenni magunkat. Mikor álmodom, akkor sosem nincs meg az én kis külön kis öltözőszekrényem, meg a tükröm, meg a... Nem, mindenféle lehetetlen helyeken vagyunk ott összezsúfolva, és nincsenek meg a holmiaim, amivel föl kellene lépni.
És mit láttál legutóbb az operaházban, vagy Erkelben?
A legutoljára az, ami emlékezetes volt, és szép volt, akkor láttam egy etüdöt, és egy másik darabot, amire nem emlékszem, mert az etüd olyan nagyszerű volt, olyan kitűnő betanítás, és a táncosok olyan jók voltak, hogy vetekedett ez az előadás, az első előadással az etüdnél, amikor még a... Ki tanította be? Az, aki... Jaj, nem jut eszembe a neve. Tudod a nevét?
Azt hiszem a Landler.
A Landler, ez az. Igen. Köszönöm szépen. Igen. Tony Landler. Nagyon jó táncos, jó volt. És csodálatosan tanította be, és kihozott mindent az együttesből. Na, ezzel kapcsolatban szeretnék valamit elmondani. Hogy ültem a nézőtéren, próba volt, valamilyen próba, nem a főpróba, és hát megy a zenekari próba, volt már jelmez is, igen. Úgyhogy elég magas színvonalú próba volt ilyen szempontból, és ül mellettem a Robozági, aki szintén a Balettintézetben volt karaktertáncmester. És szintén alapító tag. Na, és most még mindig él, és ő is 90-valahány éves. Na, akkor azt mondja a Roboz egyszer csak, ez ki? Mondom, a Pongor. Tovább megy az előadás, táncolnak. Azt mondja az Ági, ez ki? Mondom, a Pongor. Mi háromszor megkérdezte, és éppen mindig a Pongor volt, aki nagyon jó táncos nő, és érdekes módon mindig megkérdezte, hogy ez ki. A többiek nem voltak olyan érdekesek, ez volt a legjobb, és mi, úgy, ahogy jöttek egymás után a sorok, meg a jelenetek, ugye az etüdőkbe, akkor mindig a Pongort kérdezte meg. Úgyhogy ez olyan nagyon emlékezetes maradt nekem, mert ez látszik, hogy a szeme azt látta meg, amelyik a legjobb volt.
Mondjuk ez elég régen lehetett, nem? Mert Pongor Ildikó már elég régóta nem táncol.
De betanításokat csinál. Aha. Igen, jaj. És azt is nagyon jól csinálja. Igen.
És a mostaniak közül látott mostanában előadást?
Hát van nekem egy kedvencem, az Alija Tanyikpajeva, az a kedvenc táncosnőm, és össze is barátkoztam vele, beírtam a telefonszámát, mert nem régen szült, és akkor kíváncsi voltam, hogy van, kislánya van, és novemberben szült, azt hiszem. Uh-huh. Igen. De most már táncol.
És mi a különbség a mostani balettáncosok, vagy balettudás között, és a között, amikor még ön is színpadon volt?
Én a Tanyikpajevát szeretem. Na most meg is jegyeztem a nevét. Meg volt egy Simon István nevezetű fiú még, aki nagyon rövid ideig volt itt, nem tudom, 2 évig talán, és aztán megint külföldről jött ide, itt végzett tulajdonképpen a balettintézetbe, azt hiszem egy erdélyi fiú. Hát az olyan varázsos fiú volt, hogy gyönyörűen táncolt, és hogy is mondjam, olyan minden szerepébe, amit láttam, az egy jó előadás volt attól, hogy ő táncolt abba. Igen. Szóval ez a kettő, az Alija Tanyikpajeva és az a Simon István. Nagyon sok jó táncos van. Például a Leblanc Győző, az nagyon sokat fejlődött az évek folyamán.
Gergely, mert a Győző az operaénekes.
Ja, igen, akkor a papa a Győző, persze. De szóval voltak olyan szerepek is, amikor ott lent voltam a bejáratnál, a színész bejáratnál, és akkor jöttek ki, mondom, aki mellette, ez ki mondja, hogy kicsoda, nem emlékszem most már, és akkor jó, gyere csak ide, szeretném elmondani, hogy nagyon tetszett ebben a darabban. Tudom, hogy volt ilyen fiú, akit így leszólítottam, amikor jött kifele. Mert én szeretek jót mondani, és örömet okozni embereknek, de csak olyat, aki igazán tetszik. Csak azoknak szólok.
Hát nagyon köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm, hogy beszélgettél velem, köszönöm, hogy eljöttek, és arra szeretnélek megkérni, hogy itt ez a helyes kis csésze, ezt írd alá nekünk. Köszönöm. Mert aki esetleg nem tudja, hogy minden vendégünk aláír egy csészét, amit kisorsolunk a nézők között.
Na akkor én is még szeretnék elbúcsúzni a közönségemtől, és örülök, hogy itt beszélgettünk. Megint egy olyan közegbe ültem itt, ami jól esik.